reggelt mindenkinek, sziasztok, hello, milyen sok ismerős, mindenkinek nagy üdvözlet, és akivel még nem találkoztam, boldog új évet, nagyon örülök, hogy megint itt vagyunk egy újabb irodalmi reggelén, lehet egy ilyen kérdés, ami kezeki volt már irodalmi reggelén, hát egy törzscsapat van, igen, ezt látom ki, az, aki először jár irodalmi reggelén, ó, a másik fele jól van, általában 50-50%, hello, sziasztok. Látjátok, hogy bájos segítőm Rita papírokat osztogat, ennek az az oka, hogy szeretném, hogyha egy picit olyan workshop-szerű lenne a mai nap, és egy picit egy feladatot is elvégezném majd, akinek nincs kedve, az nem csinálja, de szerintem ez nagyon hasznos lesz. És akkor kezdjük egy nagyon személyessel, ha már időmenedzsment, hatékonyság, ami ilyen fő témám, és talán a legtöbbször ezzel találnak meg az emberek, hogy hogy van mindig időm mindenre. Hát azért a késés nálam is játszik, röstellem, és hát a ma reggel is így indult. Úgyhogy kezdik egy ilyen nagyon személyes példával, hogy van valami oka annak, hogyha valaki rendszeresen késik, ez a túlterheltség, vagy miről szól ez a történet, az ezt a mikrofonat, igen. És közben megmutatom Erdély Borogát természetesen, egy nagy tapsot szeretnék tenni a Erdélyáróban. Ugye az Életcél idő című könyv szerzője, ami a januári Nincs időm olvasni kihívás közös könyve, és mindenkinek úgy szoktam mondani a boltban, hogy arra kap majd választ, hogy lesz ideje mindenre nagyjából, hiszen összefügg a céltervezéssel. De akkor kezdjük ezzel a személyesen, ha lehet, Boró, hogy lehet megcsinálni azt, hogy ne késünk el mindenhonnan? Hogyan lehet egy picit jobban beosztani az időt?
Működik ez? Igen, működik. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Biztos eléggé zavarba leszek az elején, mert mint szemben Ágival én nem vagyok egy nagy közszereplő, semmilyen szinten, ráadásul meglehetősen introvertált is vagyok, úgyhogy nekem egy ilyen szituáció az így mindig ijesztő, de igyekszem helytállni minden esetre. Hogy lesz mindenre időnk? Hát erről még biztos fogunk beszélni, de mindenre biztos, hogy nem lesz idő, senkinek sem. Viszont ezt szoktam általában mondani, hogy okos választásokkal meg tudjuk találni azokat a dolgokat, amikre érdemes időt szánunk, minden az nem az okos választás kategória. Késni én is szoktam sajnos, az élet megtörténik, úgyhogy ezt nem tudom leír az magad rosszul, Ági, hogy elkéstél, van ilyen sajnos. Az tény, hogy elég optimisták tudunk lenni az időbecslésünkkel kapcsolatban. Vannak ilyen hiedelmek, hogy pont ezen nevettem most az Ágival, hogy látom, hogy itt az órán kell indulnom, 5 perc van, kell indulnom, és mégis sikerült találnom még egy olyan feladatot a házban, lakásban, ház körül, vagy akármivel egy e-maillel, amivel mégiscsak sikerült 10 percet még eltöltök, és aztán természetesen mínusz 5-ből indulok. A közlekedés meg pessimistán működik általában, úgyhogy én megértelek.
A beszélgetés most nagyon immédiát stressz kezdtem, de azért szeretném, ha megismernénk egy picit téged. Azt is elmesélhetjük, hogy hogyan kapcsolódtunk mi egymás életébe, de kezdjük azzal, hogy hogyan lett a te témád az időmenedzsment, a hatékonyság, és hogyan váltottál tulajdonképpen, mert egy idő után rájöttél, hogy ezzel szeretnél 100%-osan foglalkozni, és most coachként abszolút ez a területed. Segít ez az embereknek, hogyha céltalanok, motiválatlanok, azt érzik, hogy nincs idejük semmire, és hogy nem elég hatékonyak, azért ez egy nagyon nagy téma, és mint most hallottam egy nagy interjút a kiégésről, szerintem biztos, hogy te is sokszor találkozol ezzel, mert hogy kapcsolódik azért valahol a kettő egymáshoz, de akkor mesélj kicsit, hogy hogyan kapcsolódtál te ehhez a témához, hogyan talált rád?
Hát nem tudom, hogy vele már köztetek, aki olvasta a könyvet, aki elkezdte olvasni, az már biztos ismeri a történetet, tekintve, hogy kb. A bevezetőben leírom, hogy én hogyan találkoztam ezzel a témával, azért annak, aki esetleg nem olvasta, annak elmesélem, hogy igazából én egy könyvet találtam. Hát kiskamasz voltam akkor, amikor egy karácsony estén az egyik unokatestvérem kapott egy időmenedzsment könyvet, és ahogy említettem, introvertált vagyok, tehát a helyet, hogy így a nagy családi forgatagba belevetettem volna magam, vagy elmentem volna valami, akkor azt hiszem már eljárkáltunk a haverokkal az utcába még bandázni, tehát hogy a helyet, hogy elmentem volna otthonról, inkább behúzódtam a könyvkupacra, egyébként nem csak ez az egy könyv volt ott, hanem tényleg ami könyvet láttam, azt így besepertem, és akkor ezeket fogom olvasgatni. És az egyik könyv az egy időmenedzsment könyv volt, ami engem nagyon megfogott. Nyilván azért ez csak egy része a dolognak, hogy pont találkoztam ezzel a könyvvel, mert számomra viszont olyan válaszokat adott akkor, amiről azt hittem, hogy ezek olyan válaszok lesznek, amikkel az akkori nehézségeimet, vagy a későbbi nehézségeimet meg tudom oldani. Ez aztán másképp alakult, nekem egy nagyon erős kontrolligényem volt akkor, mert olyan gyerekkorom volt, amiben így megrángatott az élet rendesen, azon a ponton éppen. És igazából egy kontrollt akartam volna szerezni, vagy visszaszerezni az életemet, és erre egy magyarázatot adott az, hogy az időmet kontrollál, azt legalább tudtam, vagy a feladataimat tudtam volna kontrollálni. Később rájöttem, hogy ez sajnos nem ilyen egyszerű, az életünk nem kerül attól kontroll alá, hogy be tudjuk osztani az időnket, de mindesetre ez volt a kezdete az útnak. Aztán egyébként később villamosmérnök lettem, illetve gazdálkodási mérnökként is végeztem, és sokáig az üzleti életben dolgoztam, elsősorban először informatikai tanácsadóként, utána pedig folyamatszervezéssel foglalkoztam. Egyébként mind a kettő nagyon sokat hozzáadott a mostani szemléletemhez, nagyon jól tudom ezeket alkalmazni a mai napig, amiket ott tapasztaltam, tanultam. De aztán, hogy kerültem ebbe a mostani szakmába, én otthon voltam sokáig a gyerekeimmel, két gyerekem van, 11 és 8 évesek, és egyébként nagyon itt szerettek volna lenni, és nem mondhatom majd el nekik, hogy mennyire szép ez a környezet, ahol vagyunk, mert csak még mérgesebbek lesznek, hogy azt mondtam, hogy ez most nem nektek szól. Minden esetre én velük elég sokáig otthon voltam, és amikor a második, 3 év van közöttük, és amikor a második megszületett, akkor benne találtam magam egy olyan helyzetben, amiről akkor még nem sokat beszéltünk, és ez nem más, mint az anyai kiégés. Erről ma már, hál' Istennek, nagyon sok szó esik, aki nem hallott volna esetleg erről a fogalomról, ez arról szól, hogy az ember, és ez nem függ össze előre, bocsátom, az, hogy az ember szereti vagy nem szereti a gyerekét, természetesen én is, mint minden anyuka, nagyon szeretem mind a két gyerekemet, viszont ez egy olyan helyzet, amikor az ember azt látja, hogy nagyon felőrlődik abban a helyzetben, amit ő csinál, abban a mindennapokban. Tehát ugye kisgyerekes anyukat, én már 3 évet csináltam ugyanazt a dolgot, tényleg teljes erőbedobással, csak a gyerekekkel foglalkoztam, és azt is tudtam, hogy még 3 évig biztosan itthon leszek, mert ugyanazt meg akartam adni a kicsinek is. És ezen a ponton egyébként ennek volt egy ilyen elég érdekes ilyen megjelenése hozzá, úgyhogy több napon keresztül úgy jöttem ki az altatásból, hogy zokogtam. Tehát nem tudtam, hogy miért. Nyilván egyébként ráadásul pont egy nagyon jó helyzet is volt, mert pont akkor költöztünk a házunkba, pont akkor költöztünk abba a városba, most is élünk és nagyon szeretünk ott élni. Tehát minden tökéletes volt, és én mégis esténként zokogtam. És akkor egyszer egy meseolvasáskor jöttem rá, hogy mi a probléma. Van egy verses kötet, az a címe Fogd rá a Yetire, Boncsi Rorsója írta, és ahogy olvastam a gyerekeknek ezt a verset, az volt benne, hogy nem firkálok, nem eszem, hiszen nem is létezem. Ezt egy Yeti mondja egyébként, és így, mint ahogy a filmekben elkezdett visszhangzani a fejembe ez a nem firkálok, nem eszem, hiszen nem is létezem. És akkor én rájöttem egyébként, hogy valószínűleg az van, hogy én tényleg minden szeretetemmel, minden gondoskodásommal ott vagyok a gyerekeim mellett, mögött a családom vagyok, de azt éreztem, hogy kezdek elveszni valahol én magam. És akkor ebből az volt a kiút, hogy elkezdtem írni egy blogot arról a témáról, ami a legjobban érdekel, időmenedzsmentről, igazából mindennapi időmenedzsmentről, ami esetleg a többi anyukát érdekelte, vagy velem hasonló helyzetben levő embereket. És az egészen gyorsan olvasottá vált, kiderült, hogy az embereket érdekli, én meg szívesen meséltem róla, szívesen írok, már akkor is szívesen írtam. És aztán ebből fejlődött ki tulajdonképpen a mostani karrierem, nyilván utána elvégeztem még egy egyetemet, hogy ezzel foglalkozhassak, tehát a Debrecen Egyetemen mérnök és business coachként végeztem, és emellett pedig nyilván rengeteg mindent tanultam, és apránként így alakult ki ez a mostani. Most már tényleg csak ezzel foglalkozom, coachként, trénerként nagyvállalati tréningeket is tartok, meg kis tréningeket is tartok, és egyéni coachingokat. Úgyhogy ez így a sztori.
Most a kiégések kapcsolatban hallgattam, mint mondtam, egy nagy interjút, és azt mondták, hogy azoknál fenyegetőbb a kiégés, akik segítő szakmát végeznek. És ugye egy édesanyjának az élete is segítő szakma, és hogy talán az ennek a gyökere, hogy nincsen fizikai megnyilvánulása a munkájának. Tehát bármennyire azt gondolnánk, hogy egy gyárban dolgozó, aki mondjuk a szalag mellett folyamatosan monotonon végzi a munkáját, az kiég, állítólag az nem ég ki, mert hogy megtörténik az, hogy valamit előállít. És hogy azok, akik segítő szakemberek, azok hajlamosabbak a kiégése, mert hogy nincsen tehát egy ilyen megtestesülés a munkájának. Ez nagyon izgalmas, hogy így a anyai kiégésbe hoztad, mert szerintem erről tényleg keveset hallunk még. Aztán van egy dobolásos téma, ha már a személyes történeteknél maradunk, mert akkor most ilyen nagyon szépen elmondtad, hogy hogyan talált meg ez a téma, meg hogyan fejlesztetted magad, meg igazából húztad ki magad ebből a kiégéses állapotból. És hogy vagy te most az időmenedzsmenttel, és hogy jön ide a dobolás? Mert hogy az is egy saját személyes sztori, amit elmesélsz a könyvben, hogy elkezdted újra, és ez, ennek miért van jelentősége, arról majd mindjárt hosszabban is beszélünk.
Hát számomra azért van jelentősége, mert egy hatalmas örömforrás. Én egyetemist, nem csak egyetemist, a gimnazista, meg egyetemista koromban is doboltam már. Én most viszont a kisfiam miatt jött vissza újra az életembe, mert ő el akart kezdeni dobolni. Tavaly előtt nyáron el is jöttem egy dobtanárhoz, és a próba órán hát hallottam, hogy milyen jól játszanak, és így inkább azt éreztem, hogy na jó, én ezt nem bírom tovább, csak itt ülök, és itt hallgatom, én is szeretnék dobolni újra. És aztán megkérdeztem a tanárt, hogy vállal-e felnőtteket is, és mondta, hogy igen, egy feltétellel, hogy a délutánokat ő fönntartja a gyerekek számára, mert hát nyilván ők akkor érnek rá, hogy lehet jönni dobolni, de délelőtt, vagy reggel, vagy ilyen egyéb fura időpontokban. És ebben mondtam, most arra célzom, hogy ez nekem egy milyen nehéz út volt, mert ugye erről is írok valamennyit a könyvben, hogy valóban én elkezdtem aztán járni szerda délelőttönként dobtanárhoz, és ez például egy nagyon nagy ilyen saját hiedelmeink leépítése út volt számomra, mert reggelen elvittem a gyerekeket az iskolába, a férjem elment dolgozni, én pedig ahelyett, hogy minden rendes ember elmentem volna dolgozni, úgy alakítottam, hogy a szerda délelőttjeimen el tudjak menni dobolni. Nyilván ennek meg volt másik oldalról, tehát ez nem az van, hogy de jó, akkor kivettem az egész szerdai napot, és akkor milyen jól el voltam. De való igaz egyébként, hogy a szerda délelőttök tényleg egy garázs soron, egy garázsban konkrétan zajlottak, és ezt az elején nagyon-nagyon nehéz volt magamnak megmagyaráznom, és ebből egyébként rengeteg tök jó ilyen sztori jött ki később, amiket így tudok is jönni akár ügyfeleimhez is, hogy mik azok a dolgok, amiket igenis meg kell lépnünk ahhoz, hogy időt tudjunk szakítani olyan dolgokra. Nyilván nem mindenkinek, nem azt mondom, hogy mindenkinek a munkaköre például megengedi azt, hogy szerda reggelente mondjuk a hobbiának éljen. Viszont az igaz, hogy mindig lesznek olyan kifogások, amik körülöttünk vannak, és amelyeket érdemes azért legalább nagyítóval megnézni, mi az, ami ebből tényleg igaz, és mi az, ami kevésbé. Lehet, hogy 90%-a igaz lesz, vagy nem tudom, 80%, teljesen mindegy. De lesz egy 10%, vagy csak 5%, amit viszont át tudunk írni. És esetemben például ez a beépített ilyen hiedelem volt, hogy hát mit keresek én szerve reggel a dobteremben, miközben pedig sokszor hétvégén dolgozom, mert úgy kérnek fel tréningekre, tehát végül is miért nem lehetnék ezt szerve reggel dolgozni. És aztán meglepő módon egyébként egy nagyon produktív időszakot hozott magával ez a dob, pontosan azért, mert sikerült egy olyan dolgot találni, ami feltölt, és éppen miatt ezt szoktam is mindig kiszoktam hangsúlyozni akár tréningeken, akár egyéni coachingokban is, hogy a saját töltődésünk, és erre egyébként a könyvben is elég nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a saját töltődésünk az sosem egy időpazarlás, hanem ez éppen egy hatékonyságnövelő eszköz tud lenni, hogyha azt megfelelő módon és keretek között csináljuk, úgyhogy én erre mindenkit csak bátorítani, hogy találjátok meg a saját dobolásotokat, és fordítsatok rá időt, szakítsatok rá időt.
Azért is hoztam föl, mert hogy ugye itt az időmenedzsment a hívó szavunk, de ehhez nagyon szorosan, emellett nagyon szorosan ott van a célmeghatározás, vagy a célok megtalálásának képessége. És azért tetszett a te doboló sztorid, mert hogy azt hangsúlyozza ki, hogy nem akarsz zenész lenni, nem akarsz fellépni, bárki tudja, tehát hogy ebben miközben nincsenek ugye olyan fix célok. És az elsőre mondjuk az ember azt is gondolja, hogy van köze az időmenedzsmentnek a célokhoz, hát nagyon is, gyakorlatilag egyik nincs a másik nélkül, úgyhogy azért is most a célokról fogunk egy picit hosszabban beszélni, hogy aztán még az időmenedzsmentről beszélgethessünk. És akkor most nézek rátok, hogy ki az, egy ilyen kis közvéleménykutatás, jó, kész feltartással, aki mondjuk nehezen talál célokat a mindennapokban. Van egy-két ember azért? Jó, bátran, nyugodtan, nem ciki ez. Ma biztos úgy mentek az, hogy itt lesz szél. Na, ahogy ezt kimondom, egyre többen jelentkeznek. Jó, akkor a csapat másik fele, akkor jelentkezzen az, akinek nagyon sok célja van mindig, tehát hogy rengeteg cél van. És csak azt érzi, hogy aztán soha nem ér oda, de hogy rengeteg cél van. Jó, oké. És akkor milyen kategória van még az, aki úgy néha-néha felbukkannak célok, el is írja őket, ki is pipálja, hogy boldog? Ez a csapatok a harmadik fele? Tök jó, hogy ilyenek is vannak. Jó, mert a dobolás egy jó téma volt arra, hogy a célokat meg kell találni, és kíváncsi voltam, hogy a csapat milyen. Azért is osztottunk ki papírokat, mert így foglalkozunk majd ezzel, jó? Tehát aki mondjuk nem szokott célokat találni, szerintem ma biztosan úgy fog elmenni, hogy találni fog. Kezdjük azzal akkor, Boró, hogy egyáltalán a célok meghatározása miért fontos?
Igen, behoztad az előbb, hogy a hívószó az időmenedzsment. Én is sokáig azt hittem, hogy időmenedzsmenttel foglalkozom, mindig nem rájöttem, hogy szívből utálom ezt a szót. Méghozzá azért, mert ez egy nagyon öncélú dolognak hangzik így első körben. egy pici ilyen történeti háttér ennek az egésznek, hogy ez a témakör, hogy időmenedzsment, így nagyobb hangsúlyjal a 80-as évek Amerikájában kapott szárnyra. Amikor azt a kultúrát élték az amerikaiak, hogy, vagy amelynek egy része egyébként most is él, hogy minél többet letenni az asztalra, minél jobban pörgetni, amikor nem megyünk szabadságra, amikor az a hős, aki éjjel-nappal bent van a munkahelyen, stb. És akkoriban ezek az időmenedzsment könyvek elsősorban azzal foglalkoztak, hogy ezt a rengeteg mindent hogyan tudod valóban megcsinálni. Erre épültek az időmenedzsment rendszerek, a mai napig a legismertebb ilyen időgazdálkodási módszertanok egyébként erről gyökereznek, hogy hogyan pörgessünk minél több mindent, minél gyorsabban ki. És egyébként az a könyv, amit én olvastam, az részben erről szól. És miközben telik ugye az idő, telik múlik az idő, jönnek újabb és újabb generációk, mert ezt is fontos hozzánézni, egyre inkább tolódott el ez a hangsúly, és ma már hála a jó égnek ott tartunk, hogy az időmenedzsment már nem erről szól, nem arról szól, minél többet menjen ki a csövön, amennyi kifér belőle, hanem sokkal inkább ez a, ugye van erre egy szlogen is, hogy a work smarter, not harder, aminek az a lényege, hogy inkább kevesebbet dolgozunk, de több a meglévő időnkben minél hatékonyabban csináljuk meg azt, amit kell, annak érdekében, és ez a fontos, hogy utána, ami megmarad, az a miénk maradhasson. Tehát effektíven nem az a célunk, hogy nem azért csinálunk mindent hatékonyan, hogy tényleg toljuk az ipart, meg a gazdaságot, meg a mindent, hanem azért, hogy ami utána nekünk megmarad, az tényleg nekünk maradhasson meg. És nekem ez a szemlélet sokkal jobban tetszik olyannyira egyébként, hogy amikor elkezdtem a céges tréningek felé fordulni, akkor nekem egy nagy dilemmám volt az, hogy hogyan fogom ezt, mert hogy számomra az időmenedzsment pontosan erről szól, hogy a saját prioritásaink szerint szervezni az életünket, és arra, ami nekünk valóban fontos, most kinek mi, hobbi, dobolás, gyerek, karrier, teljesen mindegy, kinek mi, de hogy arra jusson ide, amit ő tényleg szeretne. És én ezt szerettem volna bevinni minél többen, tehát nekem ez a misszióm, hogy ezt minél több embernek átadjam, hogy igenis jár neki az az idő, hogy ezt meg lehet találni, ezt az időt, nyilván korlátok között, de hogy erre van lehetőség. Igen, nem, de hát a céges tréningekkel mi legyen, ugye, mert hát ott végső soron csak azt várják el, hogy hát igen, termeljetek, de nekem ez egy hatalmas kérdés volt, hogy hogy lehet ezt bejuttatni, ezt az én elméletem, meg az én elgondolásomat a nagyvállalatokhoz. Pontosan mi az a trójai faló, amit én nekem meg kell építenem, az, hogy be tudja gurulni a vállalatokhoz, de közben azon belül megmondhassam a magamét gyakorlatilag. És szerencsére egyébként közre játszott a korszellem is, most már egyre több cég is felismeri, hogy a munka-magánélet egyensúly az konkrétan saját érdekük, ugye a lemorzsódás, például a kiégést említetted, hogy a kiégés mögött mennyi szerez van, hogy egyszerűen annyira eltorzult a munka-magánélet egyensúly, még ezt a szót sem feltétlenül jó használni, hogy egyensúly, tényleg egy torz képet mutat az, ahogyan élünk, hogy egyre inkább felismerik legtöbb, hát azt mondom, most már egészen sok helyen felismerik ezt, hogy ezzel kell foglalkozni, az egyes embereknek a jólétével kell foglalkozni. Nyilván ez szorosan fog kapcsolódni azzal is, hogy ez hogyan jelenik meg a vállalatok életében, de lényeg az, hogy itt már tényleg nem arról beszélünk, hogy minél többet tegyünk le az asztalra, sokkal inkább arról, hogy hogyan tudjuk magunkat megóvni, határokat szabni, azon belül pedig működni, hogy csak lehet.
Pont ezért én sokszor kiemeled a könyvben, hogy mennyire önismeretről szól, akár a célok meghatározása, akár az időbeosztás. Miért önismeret mindez?
Hát elsősorban azért, mert nyilván ott kezdődik az egész, amit az előbb is említettem, hogy tudjam azt, hogy nekem mi fontos. És ezzel nagyon, meglepő módon nagyon kevés ember ül le és gondolja végig, hogy neki tényleg mi fontos. Sokszor vannak ilyenek, amiket így rávágunk, de aztán kiderül egy néhány belekérdezés után, hogy nem is feltétlenül saját magunknak fontos, hanem akár egy társadalmi elvárás, akár egy megszokás, bármi más. Most pont tegnap előtt beszélgettem valakivel, aki mostanában döbbent rá, hogy többszörös maraton futóként ő abba fogja hagyni a futást, mert már csak megszokásból fontos neki, valójában nem. Hogy egy csomó ideig fontos volt, most meg már csak jelentkezik a versenyekre, csinálja az edzéseit, de már nem tölti el olyan örömmel, viszont az éveken át nem ismerte föl magáról, és csak csinált, borzasztó belegondolni. Persze nyilván a futás az egy egészséges dolog, tehát nem azt mondom, hogy teljesen elvesztegetett idő, amit beletelt, de mégis borzasztó belegondolni, hogy egy olyan célba, ami már lehet, hogy évekkel ezelőtt neki már elvesztette azt az öröm faktort, amiért érdemes volt csinálni, mennyi időt töltötte fölöslegesen vele, ami esetleg valami más töltette volna, hogy sokkal inkább, vagy több örömet tudott volna adni. De hát sosem késő ezeket felismerni, úgyhogy én örülök, hogy az illető felismerte most.
Bár mindjárt célok meghatározásába kezdünk, és a saját életünket is próbáljuk így rendben szedni, mert nem hiába lett ez a januári közös könyvünk, mert szerintem ez egy nagyon jó kis évindító összegző könyv. Ennek ellenére ugye azt mondod, hogy nem érdemes januárban célokat meghatározni, vagy azt mondjuk, hogy legalábbis, hogy mondjuk fogadalmakat tenni, ettől szerintem sok mindenkit rázakítják, hogy fogadalom. Miért?
Ezt nem feltétlenül mondom, hogy nem érdemes januárban, hanem pont annyira érdemes, mint bármelyik másik hónapban. Tehát, hogyha van egy terved, egy célod, egy bármi, ami neked fontos, azzal nem várjál csak azért januárig, mert most mondjuk október van, vagy nem tudom, bármi. Tehát célokat bármelyik napon érdemes, hogy el lehet kezdeni. Ezt a januártól én inkább azért óckodom, vagy azért tartok tőle, mert igazából majd nézzetek szét a bármelyik portálon, interneten, újságokban. Most egész hónapban mindenhol ez a topik, hogy új fogadalmak, új célok, stb. Stb. És egy ilyen pressziót gyakorol az emberekre, hogy egy olyan érzést kelt a kommunikáció, ami megy körülött, hogy nyilván az újságíróknak is valamiről írni kell, és most elszúrt, és ez a clickbait cím folyamatosan, de hogy egy olyan érzést kelt benned, hogy ahogy átfordul a mutató szilveszter éjfélkor, neked egy új életbe kell kezdened. Van is erre ez a New Year, New Me nevű gondolat, hogy új év, új én. Én ebből viszont abszolút nem hiszek. Tehát én nem hiszem, hogy egyik napra a másikra új énnél tudunk várni, illetve nyilván vannak ilyen nagyon szélsőséges helyzetek, amikor egy krízisben egy pillanat alatt egy másik személyiségé formálódunk valamilyen szinten, vagy egy akkora változás történt, azért a túlnyomó többségben nem erről van szó. Sokkal inkább azt gondolom, és ezt is hangsúlyozom elég sokat a könyvben, hogy én inkább a kis lépésekben hiszek, viszont a következetes munkában, amit tényleg nem kell január 1-én kezdeni. Másfelől viszont, hogyha neked ad egy ilyen lelkesedést az, hogy új év van és új lendület, akkor azt meg érdemes kihasználni, mert miért ne tennéd, hogyha segít a mindennapokban. Mindazonáltal csak erre a lendületre támaszkodni nem elegendő. Pont nemrég hallottam, hogy olyan New York-i, nem tudom, lehet, hogy ezt említettem egyébként a könyvben ezt a példát, de lehet, hogy nem olyan annyira, hogy összekevernek a dolgok, de hogy van egy olyan New York-i konditerem, aki kifejezetten kifejti azt, hogy ők nem engednek be új tagokat januárban a köreikbe. Azt mondják, hogy elég fontos neked a sportolás, hogy ez a klub, akkor februárban is elég fontos lesz. Ha pedig csak januárban fontos, akkor kímélj meg minket attól, hogy a veled járó adminisztrációt végig csináljuk.
Milyen bátor, mi lenne a New York-ban, mi nem engednénk be januárban senkit, amikor az emberek nagy része akkor kezdett, hogy na most itt megolvasni fogok. Ki az, akit egyébként a közönségben motivál a január elejé évkezdés, és van egy ilyen lendület így a célok kapcsán? Ki az, akit nem is idegesít, és még frusztrálja is? Jó, látszik, hogy ez is nagyjából fele-fele, szóval tényleg ezért önismered, hogy meg kell néznünk, hogy mi milyenek vagyunk, és mihez tudunk kapcsolódni. Célok meghatározása. A könyv azért nagyon széles eszköztárral dolgozik, rengeteg feladat van benne, én pont emiatt is szeretem nagyon. Van-e kedvenced, vagy olyan, amit te is használsz a mindennapokban, hogyha célok, időmenedzsment, hatékonyság a téma?
Kedvencem nincsen, már csak azért sem, mert úgy alakítottam ki ezt a könyvet, hogy nagyon egy-egy témában is többféle feladatot mutatok, mert egész egyszerűen én nem hiszek abban a elvben, hogy egy módszer mindenkire alkalmazható. Van mindig, amennyire az internetet tudom példának hozni, annyian cikkel találkozom, hogy 5 legjobb módszer, hogy menedzselni tud az időd, vagy a 10 legjobb tipp, hogy holnap hatékonyabb lehess. És mindig nyilván ezeket megszoktam nézegetni, nagyon jókat rögök rajta mindig, mert nincsenek ilyenek. Mondok egy teljesen kézenfekvő példát, ugye ez a legtipikusabb szöveg, hogy a legfontosabb feladatoddal kezd a napodat, mert hogy akkor vagy a legnagyobb energiába, stb. Na most ez az emberek felére igaz, a másik felére nem. Tehát én például az ember, hogy azt mondod, hogy na akkor reggel fölkelsz, ahogy leülsz a géphez, kezd a legfontosabb feladatoddal a napot, akkor én mint egy ilyen fagyott béka, hogy mereven bámulom a monitort egy órán keresztül, és nem történik semmi. Másnál valóban ez fog működni, mert neki olyan a bioritmusa. És itt érdemes azért az a tisztában, és ez a bioritmust is többször így elő is hozza meg azt, hogy saját működéseddel legyél tisztában. Például, akik most mondtátok, hogy frusztrál benneteket a januári célkitűzés. Könnyen lehet, ezt most nyilván nem tudom így ránézésre megmondani, de találkoztam nem egy ilyen esettel. Vannak olyan emberek, akiknek a karácsonyi időszak az egy lecsendesedésről szól, ami nem is feltétlenül ér véget. Pláne most például január 7-ig tartott eleve a téli vakációt, tehát mondjuk gyerekekkel van otthon, az így eleve kicsúszik január 7-ig. Egy lassulás van bennünk, van, akik megjelzte azt, hogy jó, lejárt a karácsony, a tavasz még messze van, van benne egy ilyen hátrahőkölés a világgal szemben, tehát annyira másképpen reagálunk a környezetünkre, akár az időjárás változásaira, akár a saját működésünkre, hogy nincs egy ilyen dátum, amire lehet azt mondani, akik motivál, ezt tényleg azt használja ki, a másik ember meg ismerje a saját működését. Van nem kettő olyan ügyfelem, akik például, ahogy bejön a tavasz, akkor így elkezdenek ők is virágozni, és na nekik akkor jön el a megvalósítás ideje. Van, aki azt mondja, hogy ő nyáron szeret, amikor így a mindennapi rohanás az úgy kicsit kevésbé lesz aktív, hiába, hogy ott vannak a gyerekek körülötte mondjuk, de hogy akkor tud jobban fókuszálni. Szóval inkább ez az önismeret ilyen szempontból érdemes szintén kezdünk bevenni. És visszatérve a kérdésedre, közben rájöttem, mit kérdeztél. Szóval én nagyon sokat használok ezekből az eszközökből. Nyilván megvan az az előnyem, hogy mindegyiket készségszinten tudom használni, tehát mindig elő tudok húzni egyet, amire szükségem van. Nektek nyilván ez nem kell mindent ismerjetek ebből a könyvből, hanem inkább arra szoktam bátorítani mindenkit, hogy találjon meg egy, kettő, három olyan eszközt, ami biztonsággal, és azt tényleg készségszinten tud használni. Például priorizálási technikák ilyenek, tehát hogy ott érdemes azért ezeket tényleg begyakorolni, azt, amelyik tetszik, akár azok, amik a könyvben vannak, akár számtalan másik van. Egyébként én gyűjtöm a priorizálási technikákat, és jelenleg 173 különbözőt tudok, úgyhogy van bőven, hogyha szeretnétek, akkor szívesen majd erről is beszélhetünk, de hogy nem, tehát itt alapvetően azért nem kell ennyit tudni, nyilván ez csak egy ilyen szakmai ártalom. De hogy azért legyen egy, kettő, három olyan a tarsolyban, amit elő lehet rántani megfelelő helyzetekre.
Ha valaki megkeres téged például, és meg erről is mesélhetsz, hogy hogyan foglalkozol egy cégvezetővel, hogyan foglalkozol egy kisgyerekes anyukával, hogy csak el tudjunk képzelni egy ilyen session, hogy soha nincs időm semmire. Hogy honnan kell elindulni, megfejteni ezt az egész dolgot? Mert azért most még nem érzem, hogy nincs nem semmire, és a cél az olyan nagyon szorosan egymás mellett van. Hogyan tudom megfejteni, hogy miért nem ez az? Ki az, aki szokta azt érezni, hogy soha nincs nem semmire? Vagy arra, miért szeretnél? Na jó, akkor tehát adott a kérdés, honnan induljunk, hogy ezt felfejtsük?
Ilyen értelemben tök ugyanaz a helyzet a cégvezetővel, meg a kisgyerekes anyukával, tehát én nem hiszem, hogy komolyabb különbségek lennének. Nyilván tételesen más csinál az egyik ember, meg a másik ember a napjában, de azért az alapvető nem tudom, jelenségek azért nagyjából ugyanazok. Én mindig azzal szoktam kezdeni egyébként a közös munkát, hogy lássuk, hogy tényleg mi az, amire nincs is időd, illetve mivel töltöd az idődet. És ez egy olyan gyakorlat, amit ti magatok is meg tudtok csinálni otthon, bármikor ez az időnaplózás, amiről szintén van szó a könyvben. Ez egy olyan gyakorlat, hogy mondjuk egy héten keresztül följegyzed az összes tevékenységedet azzal együtt, hogy mennyi időt fordítottál rá. Ennek nyilván többféle módja van, lehet az, hogy fél óránként pittyog a telefonod, és akkor leírod, hogy mit csináltál az előző fél órában, vagy lehet ilyen nagyobb blokkokban is írni. A lényeg az, hogy tényleg egy borzasztó kellemetlen feladat, ezt így teljesen előbocsátom, iszonyatosan nagy kényszenvedés ezen végigmenni, hogy egy héten keresztül tényleg ezeket írogassuk. Viszont nagyon hasznos két okból kifolyólag, egyrészt nyilván lesznek tényszerű adatait, hogy mire is megy el valóban az időd, és már itt egy csomó ilyen tévhit meg szokott dőlni általában. A másik dolog pedig az, hogy már az egy hét, amíg folyamatosan naplóznod kell, ugye önmagában az egy tudatos cselekvés, hiszen állandóan meg kell állnod, végig kell gondolnod, mit is csináltam, már ez az egy hét is rendszerint olyan tanulságokat hoz a mindenkori ügyfeleinknek, amivel már tudunk tovább dolgozni. Ami pedig két jó példát is tudok ebből hozni. Az egyik, sok olyan édesanyával dolgoztam, akit egy ilyen időnaplózás meg tudott nyugtatni. Méghozzá azért, mert nagyon sokszor azt érezzük, hogy nincs elég időnk a gyerekekre, vagy bárkinek bármilyen szerettére, és amikor aztán végigcsináltunk egy-egy ilyen időnaplózást, aztán bizony kiderült, hogy heti szinten igenis sok időt töltenek a gyerekeikkel. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy az ő megélésük ne lehetne az, hogy ő kevés időt tölt a gyerekével, de azért mégis van egy számszerű adatunk arról, hogy ez a gyerek egyáltalán nem szenved az anyai elhanyagolástól. Más kérdés, hogy te hogy éled meg, és azzal is kell foglalkozni, hogy hogy éli meg, és akkor mit tudnánk annak érdekében tenni, hogy ez az idő, amit egyébként tényleg eltöltesz a gyerekeddel, úgy is éled meg, hogy eltöltöd vele, és akkor ez már egy másik lépés, de hogy tud ilyen megnyugtató szereppel is bírni. A másik, szintén ilyen elég gyakran előforduló forgatókönyv az, hogy kijön, valaki elmondja, hogy hát igen, ő nagyon szeretne valamire időt szállni, és itt a valami az például sportolás, vagy egy új vállalkozás, vagy teljesen mindegy, de hát egyszerűen nincs rá ideje. Végcsináljuk az időnaplózást, kiderül, hogy bőven van annyi ideje, amit erre szállhatna, de felmerül a kérdés, hogy na, akkor mi is ezzel a helyzet? És itt jön az, hogy vajon tényleg akarsz te sportolni? Ha nem, akkor tök oké ezt elengedni, ezt a célt, ne nyomasszon téged ez a kérdés, viszont ha meg igen, akkor mi az, ami miatt mégsem teszed, akkor ezen az úton is tovább lehet menni. Vagy tényleg azt mondja, jó, hát tényleg találtál nekem 2 órát, amit nem tudom, hogy csinálod benne. Hozzáteszem, ez a legritkább egyébként, tehát inkább azt mondom, hogy inkább az ilyen önhazugságok vannak sokszor, vagy az ilyen, nem tudom, magunk megtévesztése ilyen olyan módokon, ez így gyakrabban előfordul, mint az, hogy technikailag nem talán, nem jó prioritások.
Amennyire egyszerűnek tűnik, ez a naplózós technika tényleg annyira működik. Én nem időnaplózós technikát csináltam, mondjuk pontosan tudjátok, hogy az időnyerőt is azért adjuk ki minden évben, mert én hiszem, hogy a tudatos tervezés az az időmenedzsment kulcsa, és hát végül is ezt mondtad te is. De például meséltem már nektek, aki itt volt esetleg a Lukács Fizás beszélgetésen, hogy én például fél éve keresztül írtam táplálkozás naplót. És már csak azért az egyszerű oknál fogva is működik, mert hogy olyan fókusz teszel ebből kifolyólag, például tettem az étkezésre, azzal, hogy folyamatosan fotóztam, dokumentáltam, fölírtam, és a dietetikus figyelte, hogyha csak ezt az egyszerű dolgot megcsinálod, és tényleg azt szeretnék, ha sokan jelentkeztetek, hogy időtök legyen mindenre, tényleg kezdjétek el írni azt, hogy mit csináltok, és észre fogjátok venni ezeket az 1-2 óra lyukakat, már nyilván, hogyha annyira szét kell tervezni, meg akkor fognak kiesni az olyanok, hogy mondjuk lehet, hogy fél óra, egy óra elmegy arra, hogy csak görgettem a telefont, nem csinálok semmit, és ezért ezek nagyon értékes idők. Úgyhogy tapasztalatban mondom, hogy működik, úgyhogy csináljátok. Hál' Istennek már annyira meguntam fél év után, hogy szerencsére most egy ideig szüneteltetem, és nem csinálom a táplálkozás naplót, de borzasztóan hasznos volt egyébként. Nagyon sok mindenre én is rájöttem.
Ezért ez egy kulcs, hogy azt, hogyha tudod, hogy milyen tevékenységed, mennyi időt vesz igénybe, vagy jellemzően mennyi időt szoktál ráfordítani, az egy nagyon értékes tudást tud lenni. Tehát ez a ne hitegessem magam, ne próbáljak meg olyan dolgokat beleszuszakolni a napba, ami egészen biztosan nem fog beleférni. Legtöbben egyébként ott csúszunk meg, és ez ad rengeteg stressz. Tehát egy dolog biztos, több biztos, hogy nem fog beleférni abba, mint amennyi rendelkezésre áll. De minél inkább hitegetem magam azzal, hogy igenis bele fog férni, annál frusztráltabb lesz a helyzet, annál stresszesebb leszek, és annál inkább érzem ezt a folyamatos nyomasztást magam körül. Tehát ilyen értelemben ez egy elég jól működő technika tud lenni, hogy lássam, hogy mennyi áll rendelkezésemre, és lássam, hogy ebben mit akarok beletenni. Persze lehet, jó, de sokkal több dolga van, elhiszem, de akkor se fog több beleférni. Ez nem azért, mert én ezt mondom, hanem azért, mert így működik az idő, és ennyi van, ennyivel lehet mi kezdeni. Tehát a kulcs megint az, hogy tervezni érdemes, az önismeret meg a tervezés, ez két olyan dolog, ami nélkül nem hiszem, hogy lehet idővel gazdálkodni.
Halogatás, mint téma, hogy annyira rendre felbukkan, és úgy tényként kezékony van, de miért? Nagyon sok emberre foglalkozó, biztos, hogy benne a halogatásra, az okára is vannak válaszai, hogy ezt miért csináljuk.
Azért érdemes látni, hogy ebben a témakörben, és megint azt mondom, önismeret, vannak nagyon könnyen lekezelhető dolgok, amiket tényleg egy teendőlistával meg tudok oldani, egy naptárral meg tudok oldani, és vannak olyan betületei, amik az én is kevés vagyok szakemberként. Tipikusan egyébként a halogatás egy annyira tág téma, hogy van, akivel tudok foglalkozni, van, aki egyénileg meg tudja oldani, van, akivel szükséges mondjuk egy ilyen coaching vagy tanácsadás jellegű foglalkozás, de van egy olyan mélység is, ami már bizony például pszichológusi segítséget igényel. Tehát én erre neked választ, hogy mi az oka a halogatásnak, nem tudok. Azért nem tudok, mert 150 féle oka lehet, kezdve onnan, hogy a feladattal van problémám, kezdve azzal, hogy kimerült vagyok, egészen addig, hogy mondjuk van egy olyan mély gyerekkori traumám, ami engem erre sarkalt. Tehát, hogy erre nincs egy válasz, erre számtalan válasz van. Én azért ilyen gyors megoldásként azért azt szoktam mondani, hogy az ilyen egyszerű halogatás, hogy most valami az nincs kedvem, hogy éppen nem az, nem egy akkora tétel, az mindenkiben szokott ilyenbe futni. Arra érdemes figyelni, hogyha mondjuk vannak ilyen mintázatok, hogy egy típusú feladat, vagy egy bizonyos emberrel lévő feladat, vagy bármi egyéb mintázatot észreveszel, akkor azon már el lehet indulni egy nyomon, és kiderülhet, hogy mi a gond vele. Lehet, hogy egy időzítési probléma van, amit meg lehet oldani, lehet, hogy egy feladatdefiníciós probléma van, amit szintén meg lehet oldani, vagy lehet, hogy van tényleg egy mély oldal, amivel egy egészen másik irányba érdemes elindulni. Lényeg az, hogy a halogatásnak mindig oka van, hogyha legalábbis, hogyha rendszeresen csinálják, és felületi szinten kezelni, felszíni módon nem hiszem, hogy érdemes kezelni.
Megint a fókuszál, csak szerintem meg a napózás van a tervezés, hogy csináljuk halogatás napot, kezdve. Most viccelek, de egyébként
én mindenre naplózást szoktam javasolni, persze még nyomtatványom is van, mert egy ilyen letöltetem a halogatás naplóra, megszakítás naplóra, multitasking naplóra, és bármi másra, nem viccből mondom, tényleg így van, megint azt mondom, az önismeret, mintázatok, és próbáljak meg adekvált válaszokat találni a saját működésemre, nem pedig ilyen 10 tipp a multitasking kivédésére.
Ugye jól behoztam az egyik kedvenc gyűlölt témámat, a multitaskingot, de a 21. század legnagyobb bullshitje, hogy a multitasking hatékony. Én azt írtam fel, akkor ezt elárulom, hogy miből legyen kevesebb a multitasking, mert hogy konkrétan úgy érzem magam néha egy ilyen robotpilótában töltött multitaskinggal jól átitatott nap után, mint hogyha felmosorolni lennék, akit így kicsavartak. Úgyhogy még segíts, akkor erről soha nem elégszer beszélni, hogy miért annyira káros, és hogyan lehet kivédeni, mert mondjuk azt még nem hallottam a multitasking napról. Tudjátok, ez az, amikor párhuzamosan csinálsz mindent is.
Igen. Nyilván van, amikor nem lehet kivédeni, tehát hogy mondtam, két kisgyerekem, amikor ebédet rendszeresen úgy főzök, hogy közben legóházat építek, közben a leborult könyvespolcot visszapakolom, meg egyéb dolgokat. Úgyhogy pont tegnap dobott fel egyébként a Facebook, ugye ezt felszoktam mondjuk hozni az ilyen régi posztokat, és akkor volt egy ilyen posztom, hogy ez Covid alatt történt, hogy gyerekek otthon voltak, hogy a terv le volt írva, hogy hát akkor megírni az ügyfél e-maileket, kidolgozni a prezentációt, átküldeni az ügyfélnek az anyagokat, stb. Ez volt a terve, helyett mit csinálok? 12 lakásos társasházat építek gumigyümölcsök számára, mert együtt szeretnének lakni. És, tehát sajnos ez azért nyilván benne van, hogy a helyet, és egyébként hozzáteszem, hogy ez 3 év volt, és mai napig használják a társasházat a gumigyümölcsök, úgyhogy igazából azt egészen jól befektettem azt az időt. Lényeg a lényeg, hogy valamikor nem tudod kikerülni, tehát nyilván vannak olyan élethelyzetek, meg olyan munkaszituációk, amikor muszáj olyan multitaskingolni. Én igazából azt tartom veszélyesnek, hogy ilyen, kvázi ilyen plecsniként hagyjuk magunk, hogy én remek multitaskingoló vagyok, amivel tulajdonképpen azt mondom el, hogy nem tudok gazdálkodni a feladataimmal, és ezt büszkén hirdetjük. Nagyon káros nyilvánvalóan, tehát eleve ez már a tudomány bebizonyított, hogy olyan multitasking nem létezik, olyan van, hogy gyors feladatváltogatás gyakorlatilag. Na most persze mondhatjuk azt, hogy jó, de hát ez, hogyha azokat ügyesen váltogatom egymás mellett, akkor párhuzamosan tudok haladni a dolgokat. Ez egész egyszerűen azért két okból kifolyólag nem lesz igaz. Az egyik oka ennek az, hogy minden egyes feladata, ha belegondoltok, lehet még akár a legegyszerűbb feladat is, nem egyből a totális teljesítményeden kezdett csinálni. Minden feladattal kapcsolatban van egy ilyen, én úgy hívom, hogy amíg eljutunk a repülési magasságra, tehát amíg belejövök a feladatba. Most kezded el, elkezdett csinálni valamit, és beletetted azt az időt már, hogy már végre olyan hatékonyan csinálod, ahogy egyébként szoktad, tehát repülési magasságon vagy, ekkor beesik valami más, ami azonnal ott megszünteti, ám azt a feladatot, ami beesett, nem már repülési magasságon folytatod, hanem ott megint nulláról kezded, és elkezdesz fölrepülni. Ha utána visszaváltasz, és ezek a váltogatások akár ilyen percekben mérhetők, mert a multitaskingben ezt csináljuk, visszaváltok az eredeti feladatra, ott megint nem tudom onnan folytatni, ahol abba hagytam, hanem megint visszaestem, ha nem is a legalsó szintre, de azért valamilyen szintig visszaestem. Ez az egyik oka. A másik oka pedig úgy hívjuk, hogy figyelemmaradvány, vagy maradva figyelem, attól függ, hogy ki hogyan fordítja. Ennek pedig az a lényege, hogy ha több feladattal dolgozol, akkor a figyelmed olyan, mint mondjuk egy ilyen polipnak a csápja, hogyha te már elfordítottad a fejedet az előző feladatodról, és az újra elkezdesz koncentrálni, az a csápod még így ott ragadt az előzőnél. Ezt nagyon jól meg lehet figyelni olyankor, hogyha abba hagytok egy feladatot valami más belső feladat miatt, és az elején nem is biztos, hogy még tudatosan tudtok azzal foglalkozni, amit csináltok nekem. Ez például akkor szokott nagyon gyakran előfordulni, amikor pont a legnagyobb flow-ban kell elindulnom a gyerekekért az iskolába. És sokszor észreveszem azt, hogy nyilván az automatikus tevékenység, nem tudom csinálni, tehát ahol autót vezetni, nem jutok el senkit közben, de ha keresztre feszíteni, se tudnám megmondani, hogy a lehetséges 3 útvonal közül végül melyiket választottam, mert a fejemben még az előző feladatban, tehát ugye az a figyelmem még ott maradt. Tehát tényleg nem tudom megmondani, hogy merre mentem. Automatikusan eljutottam arra a helyre, ahol voltam, de hogy, tehát, hogy ez a figyelem maradvány, amíg a polipcsápon visszakerül az aktuális helyzet, ez megint egy csomó idő. Ezekből mind a két jelenség nyilvánvalóan teszi azt, hogy a multitasking nem lehet hatékony, mert nem tudod a teljes kapacitásodat ilyen helyzetben a feladatok között váltogatni. Arról nem is beszél, hogy borzasztóan stresszes, ahogy mondtad, hogy végére teljesen kifacsarva érzed magad.
Fárasztó stresszes, és azt gondolom egyébként, hogy a multitasking a figyelemzavar, meg a meleg ágya, tehát hogy iszonyúan figyelemzavarosok vagyunk, minden annyian már nem vagyunk képesek koncentrálni. Ezért szoktam javasolni az olvasást, mert ez nagyon-nagyon sokat segít, hogy csak egy helyre tudsz figyelni. Úgyhogy tényleg számoljatok le a multitaskinggal, hogy csináljátok, gondolkodjatok el rajta. Célmeghatározás, csináljuk meg szerintem a feladatot, viszont két mondatot szeretném azért így behozni, mert fölírtam magamnak, hogy mennyire jók. Az egyik, hogy a céljaink az életünk nagy rendezői, én nagyon szeretem ezt, szerintem az igazán sok minden van, és hogy a célok megvalósítása, határhúzás, igenek és nemek kiosztása. Szóval ez mind a kettő olyan dolog, amit érdemes szerintem magunkban így folyamatosan tudatosítani és tudni, hogy miről is szól a célmeghatározás. Mondd, hogy mit csinálj.
Igen, ez az igenek és nemek kiosztása az jó hívó szó arra, hogy ezt a feladatot megcsinálj, és továbbra sem célmeghatározásra szeretnélek rávenni benneteket, hanem inkább ugye abból kiindulva, hogy ha van egy célod, és meg szeretnéd valósítani, ez is mindegy, hogy egy cél, vagy éppen egy egészen pici havi cél, ez egy egészen erős kapcsolatot mutat a priorizálással. És ahogy mondtam, én azt gondolom, mert még az előző etapban volt szó, hogy érdemes olyan technikákat magatokévá tenni, amivel tényleg aktívan tudtok priorizálni. És erre egy olyan módszert hoztam, ami a könyvben is benne van, és amivel könnyen lehet, hogy már találkoztatok, mert egy nagyon ismert, és szerintem egy nagyon-nagyon jó módszer, nem én találtam ki, tehát ez egy közismert módszer. De annak ellenére, hogy az emberek látják lépten nyomon itt-ott, mégis az az érzésem, hogy nem használják. Pedig egy készségszintű használat szerintem ebben a kérdésben jó, úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni most, és ez nem más, mint az Eisenhower Matrix, a sürgős fontos matrix. És ezzel kapcsolatban pedig arra szeretnének kérni, hogy fogjátok meg a lapotokat, az A4-es lapotokat, a másik oldalra írjátok, mint amelyik az előtt, tehát nem legyen arra az oldalra, és a közepére húzzatok egy keresztet, tehát hogy négy részre legyen föl szabdalva ez a papír, és közben azért elmesélem, hogyha valaki nem ismerné ezt a mátrixot, eredetileg ezt az néhai amerikai elnök Eisenhower találta ki, manapság viszont a Stephen Covey hozta vissza a köztudatban, hogy a Covey Matrixként is ismerjük. Sürgős, fontos matrix, szerintem ez a legbeszédesebb. Két dimenzió mentén vizsgálja a feladatokat, hogy valami mennyire sürgős és nem sürgős, illetve valami mennyire fontos, nem fontos. Nyilván a fontosság kérdés az azért az mindig egy érdekes kérdés, hogy kinek fontos, nekem fontos, vagy milyen szempontból az lenne jó, hogyha mindig a nekünk fontos dolgok kerülnének előtérbe, de nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, ahol azért a fontosság kérdés ennél árnyaltabb, de most ebben nem menjünk ennyire részletesen bele. Lényeg, hogy ez egy koordináta rendszerben, egy kicsit ilyen matekosan nézve, az egyik, tehát hogy a függőlegesen, tehát ami fölfele visz minket, ott van, hogy fontos vagy nem fontos. A felső sorban tehát a fontos tevékenységeink vannak, az alsó sorban a nem fontos tevékenységeink, a bal oldalon a nem sürgős, és a jobb oldalon a sürgős tevékenysége. Ne ijedjetek meg, mondom, hogy hogyan csináljátok. Tehát a bal felső a fontos és nem sürgős. A jobb felső az a fontos és sürgős, a bal alsó az a nem fontos és nem sürgős, és akkor a jobb alsó az a nem fontos és sürgős. Jó, és most arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig, mondjuk a jövő heteteket kezdjétek el végig gondolni. Milyen tevékenységekre számíthatok? Ezek lehetnek konkrét találkozók, események, de lehetnek tevékenységek. És nyilván nem kell egy teljes körű listát írnotok, egy 8-10 dolgot írjatok össze, amikre számítotok a jövő héten, vagy gondolkodtatok rajta, és próbáljátok meg ezekbe a rubrikákba besorolni. Mi az, ami fontos és sürgős? Mi az, ami nem fontos és sürgős? És így tovább, és így tovább. Zárójelben jegyzem meg, hogyha most egy tréningen lennénk, és erre több időnk lenne, akkor már arra kérnélek benneteket, hogy a menet közben a fejetekben felmerülő kérdéseket, azokat kezdjétek el megjegyezni, mert ezek nagyon fontos kérdések tudnak lenni, amik mentén tovább tudunk menni. Itt most ezzel sajnos nincsen térnek lehetőség, mégis azt mondom, hogy magatoknak tegyétek el ezeket a kérdéseket, mert abszolút tovább gondolásra érdemesek.
Akinek még mindig valamit vagy nagyon sok minden a jövő héten, és akkor valószínűleg folytatja, vagy gondolkodik egy ideje és nem tudja, akkor hogy értelmezik még ezt.
Amit érdemes ezzel, tehát nem tudom, hogy kinek milyen arányban vannak rajta a feladatok, én ilyenkor, amikor így papíron csináljuk ezt a matrixot, mindig azt szoktam javasolni következő lépésként, hogy hagyjátok félbe a lapot annak mentén, hogy a, ugye vízszintesen, tehát a fontos negyedek maradjanak fölül, szépen hajtsátok be a nem fontos dolgokat alája. És ha még nagyon drámai akarnánk lenni, de most itt megkímélek benneteket, azt is mondanám, hogy ezt az alsó fenét szépen tépírtek le, és ki lehet vinni a kukába.
Azokat le lehet mondani.
Azokat le lehet mondani és törölni lehet, és már is találtunk helyet a többi dolgainkat. Tudom, hogy nem minden tudsz így letépni, tehát tisztában vagyok vele azzal, hogy ezért ez nem tud mindig ennyire szélsőséges lenni. Viszont ezt a szemléletet mégis nagyon tudom nektek ajánlani. Nagyon sokszor például a saját teendőlistámat úgy írom meg, hogy egyből egy ilyen Eisenhower matrixba, és amikor a tollam menne már az alsó sorba, igen, ez a nem fontos, föl se írom, mert miért írjam föl, miért idegesítsem magam vele. Persze nyilván van olyan, amikor mégis meg kell csinálni, nem mondom, hogy nem, de hogy azért itt legyen egy nagyon erős pontról bennünk. A másik dolog, hogy ugye alapvetően ezt a keresztet nagy valószínűséggel úgy rajzoltátok fel, hogy úgy négy viszonylag egyforma negyed keletkezett a papíron, most már ugye behajtottuk, most már egy fele-fele mátrixot látunk. Most a tapasztalat azt mutatja, hogy a valóságban ez nem teljesen fele-fele működik, hanem inkább mondjuk kétharmad vagy háromnegyed arányban a sürgős és fontos dolgokkal foglalkozunk, és sokkal kisebb arányban foglalkozunk a másik részével. Ezzel szemben én annak örülnék, hogyha úgy tudnátok meghajtani ezt a papírt, hogy pont az ellenkezője történne, tehát a sürgős és fontos minél kisebb területet foglalna el, és minél nagyobb az a nem sürgős és fontos. Ugye itt mindenféleképpen fontos dolgokról beszélünk, tehát hogy azon nincsen vita, hogy ezeket csináljátok, ezek a céljaitokról szólnak, ezek a számotokra fontos dolgokról, a szeretteitekről, stb. De hogy a sürgősség az, amit napi szinten időhiányként élünk meg, amit egy ilyen nyomasztásként élünk meg, és minél inkább sikerül kialakítanunk egy olyan tempót magunknak, hogy ez az arány eltolódhasson a kevésbé. Tehát a sürgős-nem sürgős skálán egyre inkább a nem sürgős irányába, annál élhetőbbé válik az életünk. Természetesen azért ezt nem lehet minden körülmények között megtenni. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy én mondhatom azt, hogy most nem tudom, egy nagy fókuszidőm van, és akkor fölhívnak az óvodából, hogy mit tudom én, az egyik gyerekem belázasodott, akkor mondhatom azt, hogy jó, hát én most a nem sürgős dolgokra szánom az időmet és fókuszálom, de valójában tudjuk, hogy azért van, amikor reagálnunk kell a környezetünkre, és meg is tesszük. Viszont a berendezkedésünk, tehát ezt mondom, hogy fejben hogyan rendezkedsz be erre a kérdéskörre, ez nagyon sokat tud számítani. És ugye nagyon sok olyan dolog is van egyébként, amik eleve a nem sürgős és fontos dolgokba kerülnek, és ezt mindig a legjobb, de leginkább az olyan példákat szoktam hozni, mondjuk a szűrővizsgálatok. Tehát arra hány meg hány ember halogatja, egy részük valóban azért, mert tart az esetleges vélemény vagy a eredménytől, de nagyon sokan, de anyukáknál rengetegszer látom, hogy azért nem mennek el szülővizsgálatra, mert egyszerűen nem fér bele az idejükbe, és akkor itt jön be a kérdés, hogy igen, nem sürgős és szülővizsgálat, de ha nem mész erre, akkor abból viszont igen lehet egy olyan sürgős esemény, ami igazán drámai is tud lenni, de nem is feltétlenül csak az ilyen drámai dolgokra gondolok, hanem mondjuk gondolj a fogászati szűrésre, hogy mennyire kényelmes lenne elmenni fél évente arra a szűrésre, hogy a nagy problémánkat megtalálják, vagy megelőzik. Ha nem teszed, akkor egyik reggel arra ébredsz, hogy lángol a fejed, és akkor teljesen át kell alakítsad a napi beosztásodat, gyorsan kell találni egy orvost, még ráadásul sürgősségi díjat is fizetsz érte, hogy valami történik. Nyilván nem érdemes erre, nem tudom, appellálni, hogy majd mindent akkor megoldok, amikor szembe jön. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy törekvésnek érdemes így berakni az életünkbe, hogy próbálj meg minél kevesebb sürgősséget benne hagyni, nyilván fenntartva azt a dolgot, hogy az élet ezek hozhat sürgős sztorikat.
Most ez lehet, hogy borzasztóan laikus lesz, hogy tudjátok, hogy felmerekedni minden ilyen kérdést. Baj, hogy közben elkezdtem nem megérteni, mit jelent a nem fontos sürgős? Segíts már megérteni, mert én szeretném használni, de így elkezdtem.
Igen, a nem fontos, nem fontos sürgős, ez a tipikusan az ilyen belső zavaró tényezők. Tehát amikor nyilván nem fontos sürgős, valakinek fontos, legalábbis ő azt gondolja, hogy fontos, tehát irodai környezet, most azonnal csináld meg, légy szíves, ezt már nagyon nagy bajban vagyok. És például erre tök jól működni, a szokott lenni az, hogy jaj, nagyon szívesen megcsinálom neked, kérlek írj erről egy e-mailt. És azon a ponton így megszűnt a dolog, mert már neki is bele kellett tenni egy kis effortot abba, vagy erőfeszítést abba, hogy hogy történjen valami, már nem volt annyira fontos, hiszen meg is tennie kellett érte. Nagyon sok ilyen eset van. A sürgősséget ilyen szempontból is értjük, például egy, tehát nem csak úgy sürgős, hanem ami azonnal történik, egy telefonhívás, ami megszakítja a munkádat. Nem volt fontos, de bekapcsolva hagytad a telefonodat, és ez mint egy sürgős jelenség jelentkezett, hiszen akkor azonnal szólalt meg. Tehát ilyen értelemben például ezt a részt úgy szoktuk lekezelni, hogy minél több olyan tényezőt érdemes kizárni az életünkből, ami azt, amit csinálunk éppen, a fókuszálásunkat félre tudja szakítani. Tehát például úgy ülsz le olvasni, most, hogy a könyvekről beszélünk, hogy előtte kikapcsolod a telefonodat, és kész. Mert azt mondod, persze tudom, mindenki nagyon fontos ember, elhiszem, de azt a fél órát, azt nyugodtan szálljon magadra, és töltsd olvasással az idődet. Zárójelben egyébként hozzáteszem, hogy érdemes kiismerni a telefonotoknak a mindenféle beállításait, mert egyébként a remek színes módokon be lehet állítani, úgyhogy tényleg a fontos hívásokról nem maradsz le. Tehát ha tényleg vészhelyzet van, vagy a szeretteid akarnak elérni, akkor el tudnak, de a külvilágot remekül ki tudod zárni. Úgyhogy ezt nagyon bátorítok mindenkit, hogy ismerjétek az eszközeiteket.
Ez jó tipp, és ez egy tök jó feladat volt. Remélem nektek is használjátok, majd jó sokan boldogatok, szuper, ennek nagyon örülök, nekem is nagyon tetszett, és most már megértettem, hogy mi az utolsó tippet is. Olvastam a könyvben is, de érdekesen pont előtte már máshol, hát olvastam magát a könyvet, vagy legalábbis elkezdtem, nem olvastam végig, az atomi szokásokról szóló könyvet. Nagyon tetszett benne az a gondolat, amit most is szeretnék elmondani, hogy ti is esetleg ebből is tudjátok magatokkal vinni valamit, és kérdezni a véleményed róla, ugyanis a könyvben is megemlített. Ezért is jó könyv, mert nagyon sok olyan nemzetközi példát is hozzon, ami szerintem, ha valaki akar mélyülni egy témában, akkor van mit olvasson, úgyhogy jó kis könyvajánlók vannak benne. Ez az Atomi Szokások című könyv, és ott mondja a szerző, akinek a nevére már nem
ügyeztem,
de te tudod.
James Clear.
Köszönöm. Hogy a kulcs az, hogyha az identitásodként tekintesz valamilyen szokásra. Tehát azt mondod, hogy nem el akarok olvasni egy könyvet, nem olvasó ember vagyok, nem tudom, a dohányzás is tök jó példa, valaki megkínál egy cigivel, de te leszokóban vagy, akkor azt mondod, hogy nem dohányzom. Tehát nem kérek most, hanem nem dohányzom. Vagy egészségesen élek. Ezeket a példákat szerintem el tudjátok képzelni, de ő is hosszasan sorolja, és bele is írtad a könyvedbe, és az olvasós példa is benne volt, hogy gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy el akarok olvasni a könyvet, remélem jól mondom, hanem én egyébként olvasó ember vagyok. Az identitásom része az, hogy olvasó ember vagyok, hogy meg tudom oldani, hogy benne legyen az életemben. Szóval ez hogy jön ebbe a témába? Nyilván úgy, hogy szokás, hatékonyság, cél, idő, nyilván minden, hogy kapcsolódik, de kíváncsi vagyok a te véleményedre, mert azt tudom, hogy egyébként írod, hogy azért nem 100%-osan értesz vele egyet, vagy legalábbis nem biztos, hogy ennyire végletesen kell fogalmazni egy identitás, de nekem nagyon tetszett egyébként szokáskialakítás kulcsaként, hogy az identitásodat változtatod meg, hogy teszed a részévé.
Igen, egyébként azóta megváltozott egy picit a véleményem, és ebben a kislányomnak van nagy szerepe. De gyakorlatilag a James Clear elméletét az életben láttam igazolni, úgyhogy ő még nem olvasta a James Clear könyvét, tekintve 8 éves. Viszont hát az történt, hogy ő neki tavaly javasolt a doktornéni, hogy viseljen egyfajta fogszabályzót, de hát szemben a bátyával egyszerűen képtelen volt ezt megszokni, és hát teljes káoszba fulladt az egész, de hát most már nagyon íratta a dolog, hogy na, most már tényleg kezdjük el megint, és hát mivel én vagyok az anyukája, készítettem neki egy szokáskövetőt, ilyen gyönyörű láma is van rajta, meg minden, úgyhogy, és elkezdte használni, ő kihasználta január 1-i lendületet, és elkezdte szépen esténként berakni a fogszabályzót, és akkor kiszínezi azt a pöttyöt, ami az aktuális naphoz tartozik, és azért mondom, hogy revideáltam ezt a nézetemet, mert hát ugye most nem is tudom, hányadikon 13-ig, de még olyan sok idő nem telt el, de már most hét elején mondta, hogy anya, én egy fogszabályzós kislány vagyok, vagy lány vagyok. És így valahogy úgy fogalmazott most, hogy egy fogszabályzós 8 éves vagyok, mert ráadásul 8 éves is most lett, tehát ilyen nagyon nagy változások történnek az életünkben, de tök érdekes, hogy már egy hét után nem egy feladatként tekintett rá, hanem egy olyan viselkedésként, amit ő megpróbál tényleg beépíteni. És ez az ösztönösség, én eleve is azt gondolom, hogy a gyerekektől iszonyat sokat lehet tanulni, meg figyelni őket és ellesni tőlük jó dolgokat, de hogy nekem az olyan szépen jelentkezett, hogy ez beleteszi ezt az energiát nap, mint nap, És azért az több neki még, mint hogy csak berakni egy fogszabályozót, tehát ennek van még nyilván számtalan más vetülete, de hogy ő ezt mentálisan beletette ezt az energiát, és elkezdett szépen beépülni. Most nem mondom azt, hogy most már soha többet nem lesz fogszabályozós problémák, de hogy tök érdekes, hogy fejben mennyire át tudunk alakulni egy ilyen helyzetben.
De jó példa volt ez, nagyon jó. És azért akkor egyébként, hogy érthető is tudom, amit mondok, tehát egyébként azt gondolod, hogy az segíthet a szokáskialakításban, hogy az identitás részévé teszed? Még egy picit ebben merüljünk el, de nagyon jó, hogy behoztál a szokáskövető. Ezek működnek szerintem, ezek a... ugye tudjátok, az olvasás mérők is, hogy színezgeted minden nap, nagyon sok, engem is motivál, szóval mindig azt mondom, hogy biztos azért, mert stéber gyerek voltam, de hogy én imádom ezt, hogy nekem a libertines persze fali naptár ott van a konyhában, és írom be, én januárban vegán lettem, tesztelem, hogy milyen hatás lesz az életemre, rájöttem, hogy én ilyen challenge mániás vagyok, szóval, hogy kellenek az ilyen folyamatos kis apró kihívások, és akkor most például ez egy kihívás, hogy reagál a testem arra, hogy nem eszem egyáltalán húst, és jelentem tök jól. Szóval, hogy ott írogatom, pipálgatom, és így tetszik, hogy már 13 nap, hát ez úgy eltelt, és ugyanez volt a sportnál, amikor boxoltam, hogy heti 6-szor, meg nem tudom milyen edzéseket csinálok, szóval ezek a jegyzetelés, tervezés, pipálgatás nekem segít, de azt gondoltam, hogy csak én vagyok őrült. De ezek szerint akkor ez a szokás követőnek hívja mondjuk egy szakember, és ez akkor segíthet.
Igen, és például visszautalnék arra, amit az elején mondtál, hogy a kiégés kapcsán sokszor azért égünk ki, mert nincs kézzel fogható eredmény annak, amit csinálnak. Na most nyilván például itt a fogszabályzóra visszatérve, egy hét alatt nem lett neki szebb a fogsora, egyébként tök szép fogsora van, csak nincs elég hely a következőknek, csak nehogy véletlenül visszahallja, hogy én azért mosolyáról itt ezeket mondom. De hogy nyilván itt nincs egy kézzel fogható eredmény 13 nap után. De az, hogy ott sorakoznak a pöttyök, az ad egy ilyen, mégiscsak valamit letettem az asztalra a dolgot, és ugyanez, amit te mondasz a színezgetésnél is. Tehát ad egyfajta visszajelzés, egy ilyen pozitív érzést, hogy na hát azért ott sorakoznak már a színes pöttyök, vagy amit te mondasz, hogy a színezgetések. Tehát én ezt abszolút egy jó módszernek tartom. Viszont az identitás részére visszatérve, szerintem ez oda-vissza működik ez a dolog. Tehát, hogyha egy olyan célt választok ki, ami számomra valóban fontos, akkor valahol már az identitásom része. Tehát te, amikor elkezdtél boxolni, akkor valószínűleg volt egy motivációt, hogy te ezt miért szeretnéd csinálni, sportosabb szeretnéd, vagy például most azt szeretnéd, hogy lássuk, hogy tényleg hogyan működik a szervezeted a vegán változás hatására. Itt már van egy identitás magja az egész dolognak, tehát már valami megszületett benned, és nyilván ennek egyfajta megjelenítése az, hogy te most ezt szokás szinten elkezded beépíteni az életedbe, és annak látod a működését. De az is igaz viszont, hogyha nem tudom kimondani egyfajta ilyen identitásra utaló mondatként, akkor azért felmerül a kérdés, hogy mennyire az én célom az adott dolog. Tehát, ha én nem tudom magamra húzni azt, hogy nem tudom, például nagyon sokszor ezt a dohányzó embereknél lehet megfigyelni. Nem emlékszem rá, hogy a baráti körünkben sokan küzdöttek azzal, hogy letegyék a cigit, és volt egy srác, aki kerekperec megmondta, hogy én szeretek dohányozni, én egy dohányzó ember vagyok, mert neki kapcsolódott egy csomó minden ehhez a dologhoz. Neki nagyon sok időbe tellett, amíg azt tudtam mondani, hogy tényleg nem dohányzik, és azt kellett neki hozzá, hogy aztán apuka lett, és akkor meg már azt mondta, hogy én nem dohányzó, apuka akarok lenni. Tehát, hogy nagyon nehéz, és persze nyilván egy tök értelmes srác pontosan tudta, hogy nem egészséges, hogy nem jó, stb., de mégis szeretett csinálni, és nem tudta kimondani azt az identitás változással összefüggő mondatot, ami kellett volna ahhoz, hogy ezt a szokást megszületesse.
De jó példa volt ez, és én is ismerek ilyeneket, akik így kimondott dohányzás kapcsán mondják ezt, hogy én egy dohányzó ember vagyok. Túl sok olyan filmet láttam, amiben menő volt a fiúnak, hogy lógott a szájából a cigi szerintem. Beszélgessünk már picit a priorizálási technikákról, mert ugye felvetetted a beszélgetés elején, hogy 170 nem tudom mennyit tudsz, és így felcsillant a szemem, hogy nem az, hogy csorod el mindent, hanem segíts akkor, hogy mik azok a priorizálási technikák, hogy hogyan függnek össze ezek a témákkal, és akkor mondj egy-kettőt, amit itt gyakorolhatunk.
Hát ugye egyet most gyakoroltunk, tehát én ezt mindenképpen szoktam javasolni, ez is az. Ugye a priorizálásnak mindig az a lényeg, hogy fókusz tegyek azokra a dolgokra, amik számomra fontosak. Ez egy időkeretre vonatkozik, ez lehet egy év, ugye célállításkor gyakorlatilag ezt csináljuk, teszünk fel kiáltó jeleket azokhoz a dolgokhoz, amik egy év távlatában, vagy egy negyed év távlatában fontosak. Napi szinten szintén ugyanez a helyzet, hogy mik azok a dolgok, amiknek tutira bele kell férniük a napomba. És ez nyilván lehet munkával kapcsolatos, hogy például a képeslap, amit a könyvhöz készítettünk, ott is pontosan egyfajta priorizálást látunk, arról van szó, hogy beleférnek-e azok a sarokpontok a mindennapjainkba, amitől azt érzem, hogy nem csak csinálom a napi mókuskereket, hanem hogy tényleg történik is velem az élet, vagy élem az életemet. Nyilván ez mindenkinek más jelent, hogy mik azok a dolgok, amik nélkül a napja nem az igazi, de én erre abszolút bátorítanak titeket, hogy ugye a nagy prioritások mellett, a munkával kapcsolatos dolgok, háztartással, stb. Kapcsolatos dolgok mindig legyen ott az is, ami a ti prioritásotok, ami számotokra fontos. Hogy az most egy esti olvasás, hogy egy esti beszélgetés, vagy az, hogy elmész futni, igazából teljesen mindegy, vagy eszel egy pohár málnát, most csak, hogy mondjak teljesen értelmetlen példákat is, teljesen mindegy, de hogy ennek ott legyen a helye, ez legyen kitéve papírra, vagy abba, vagy amiben akarod, hogy úgy legyenek meghatározott a prioritások, hogy ne csak a külvilág által rád gyakorolt prioritások szerepeljenek benne, hanem a sajátja is mindenképp, és ezért kell ugye a célállítás, hogy mi alapján tesszük ki azokat a prioritásokat. Ha nincs összefüggés az én saját személyiségem, az én céljaim és a napi tevékenységem között, akkor az egy nagyon nagy diszonanciát tud szülni, pláne, hogyha éveken keresztül mondjuk így élek.
Külön, hát nem fejezeted, de egy bekezdést biztosan, vagy egy ilyen alcímet szentelsz annak, hogy mi a különbség a vízió és a pokancslista között. És nekem az is nagyon tetszett, hogy erről beszélgessünk még egy picit, hogy cél, hogy vízió, hogy pokancslista, hogy ezek egyébként hogyan értsük meg, hogy hogyan térnek el, miért nem jó összemosni őket.
Nekem a bakancslista, mert az is egy tök jó dolog, de az ilyen nagyon tételes, hogy el akarok menni Mexikóba, újra akarom olvasni a háború és békét, nem tudom, meg akarok tanulni szőni, ezek tök jó dolgok, viszont rendszerint a bakancslista mögött nincs egy ilyen nagy összefogó elv. Ezek, ha megnéztek, lehet egyébként egy csomó, pont így a könyv kapcsán egy csomó mindenkinek elolvastam, hogy az interneten föllelhető bakancslista, híres emberekét, meg nem híres emberekét, meg amiket csak ilyen blogokból felírtak. Tök jó, nagyon színesek, tehát nagyon jó olvasni őket, hogy top 20 dolog, amit el akarok élni, de ezeket nem fűzi össze rendszerint egyfajta eszmeiség, vagy egy közös szál. Ezzel szemben a vízió mögött mindig van egy, vagy egy csokornyi érték, vagy olyan dolgok, amik számomra hosszú távon megkerülhetetlenül fontosak. És emiatt azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabban is tudunk tenni értük, mint a bakancslista egyes pontjaiért. Olyan értelemben, hogy ez a vezérvonal, ez végig az egy vezérvonal, mert végig is szépen a mindennapokon, az éveken, hónapokon, éveken. A bakancslista ezzel szemben az ilyen kis szép darabolt célok, és ott amögött nincs egy ilyen tudatos lehet, de hogy egy ilyen következetes, felépített működés nem feltétlenül van. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem lehet bakancslistát írni. Sőt, akinek kedve van hozzá, nyugodtan írja, nekem például egy könyvírás, ez bakancslistás volt, ezt most már elárulhatom, de alapvetően nem szabad összekeverni a két dolgot, szerintem, tehát nem helyettesíti egyik a másikat, hogy nem ugyanaz a kategória.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye nagyon sok mondtam is, hogy nemzetközi piacon lévő könyv van, ahogy mondtam például az atomi szokásokat is, és nagyon sokat említesz is a könyvben a Kezd a miérttel, ugye a
Sineknek
a könyve, neki is sok ilyen könyve van. Mi az, amiben el akartál térni, amiben mást akartál megalkotni ebben a könyvben? Mert szerintem ez fontos, hogy nem hiába találtuk meg egymást, ugye itt elmesélhetjük akkor ilyen szűk körben, hogy a Boró megkeresett engem, hogy neki ez a fő témája, és látja, hogy nekem is ez nagyon fontos témám, és hogy akkor ki mással adhatná ki ezt a könyvet, de majd mesélj a te verziódat, de örülök a bólogat, hogy így történt, én így emlékszem. És igen, bennem volt már nagyon régóta, hogy az időmenedzsment az így nagyon erősen témám, de hát én nem vagyok a szakmai tudás birtokában, hogy erről könyvet írjak, még azt szeretnék is ezzel foglalkozni, mármint így beszélgetünk veletek róla, és maximum az olvasás kapcsán érdekel engem, hogy hogyan tudjuk beosztani az időnket. Úgyhogy egy ilyen isteni csoda és találkozás, és ha nem hiszünk a véletlenekből, mégis nem véletlen volt, de hogy így összekapcsoltunk, és akkor megszületett ez a könyv. Na de hogy amikor már a tartalomról kezdtünk el beszélgetni, akkor mi volt a célod, hogy miben legyen ez más?
Igen, tényleg nagyon sok, ugye eleve nagyon sokat olvasok, és szakmai könyveket is nagyon sokat olvasok, tehát tele van a padlás, a pince, meg minden ilyen jellegű könyvekkel. Mégis folyamatosan volt egy olyan érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ezeket nem a mi országunkban írták, nem a mi környezetünkre írták, nem a mi kultúrkörünkben írták, és hozzáteszem, jellemzően férfiak írták, én pedig abszolút nyíltan nő is vagyok, de hogy azt is nyíltan vállalom, hogy többségében azért a cégeknél nem, de hogy a magánemberekben inkább nőkkel szoktam dolgozni. És azt gondolom, hogy ez mind helyen van ezeknek a külön-külön hangoknak. De hogy ennél közelebbre hozzam, és ez a mi találkozásunk is, hogy alakult aztán, meg hogy kezdtünk el beszélgetni a könyvről. Nekem volt végig egy hívó szó a fejem, és aztán ezt meg is beszéltük veled, és még utcában is beszéltünk erről, de hogy én azt szerettem volna, és remélem sikerült, hogy egy kedves könyvet írjak. Azt szerettem volna elérni, hogy egy olyan könyvet írjunk, amiben nem az van, hogy egy ilyen célnyomasztás, egy teljesítménynyomasztás van, hanem inkább az legyen, egy olyan érzése legyen az embernek, amikor olvassa, hogy azt érezze, hogy abban a helyzetben, amiben ő van, és ez lehet bármilyen, most jól értsétek, de bármilyen kicsi vagy szerény, tehát nem a nagy, grandiózus célok, hanem csak egy egészen picike cél, annak pont annyira van létjogosultsága, pont annyira érdemes és szabad és kell értük küzdeni, mint a mások által hatalmasnak tartott célokért. Továbbá a kedvességet olyan értelemben is szerettem volna, hogy megjelenje, meg ebben egyetértettünk, hogy tényleg azt érezze az, aki olvassa, hogy ő ezt meg tudja csinálni, de nem ilyen nagy slágeresen, hogy tiéd lehet az akármi, nem tudom, élhetsz bárhol, ahol akarsz, meg lehetnek hatalmas céljaid, ezt a könyvben le is írom, hogy az én céljaim teljesültek, de ezek egészen egyszerű célok, egy picike ház, egy picike faluban és egy csodálatos kis családdal. Tehát nekem ez volt a nagy célom. Ezek az emberek, akik ezeket a könyveket írták, egy részük biztos kinevetni az én hatalmas célomat, amit aztán sikerült elérje, én viszont így vagyok a világ legboldogabb embere magam kis székében, és én azt szeretném, hogy mindenki abban érezze magát jól, amiben van, nem pedig egy amerikai szerző által elképzelt nagy jóban. És ezzel nem lesz szólni akkor, amiket egyáltalán, mert borzasztó nagy tanulságokat hoznak ezekben a könyvekben. Egy részüket konkrétan mestereimnek tartom, rengeteg online kurzusukon is részt vettem, stb. De azt gondolom, hogy megpróbáltunk egy olyan könyvet összehozni, ami nektek szól, és itthonról szól, és a mindennapi emberekről szól, hiszen én magam is ilyen az vagyok, nem egy nagy gurú, vagy nem tudom.
Igen, és abszolút hiánypontló szellem is sikerült, és hogy kedves legyen, úgyhogy hálásak vagyunk szerintem olvasóként, hogy ez így létrejöhetett. Ön mondasz azért top 3 kedvencet? Színek benne van a kezdeni értelemben?
Nem vagy... tudok top 3 kedvencet mondani, mondjuk top 30-at vagy 300-at tudnék. Az a helyzet, hogy mondhatom Simon Sineket, de ő annyira egy szegmensével foglalkozik a dolgoknak, hogy őt se tudom feltétlenül így mondani. Annyi topik van, annyi különböző téma van, mindegyik le tudnék mondani bárhány gyakorlatilag.
De amiket említesz a könyvben...
De a ők azért nyilván, tehát a James Lee-t hozhatom persze, akkor a McCown-t is hozhatom példának, vagy nem is tudom, Laura Vanderkam például egy tök jó szakember, ő nincsen benne az irodalom jegyzékbe, ő abszolút az időnaplózás oldalát domborította, hogy 3 kötetben is, tehát ő is például egy nagyon érdekes szerző. De rengeteg jó könyv van, nekem egyébként a személyes kedvenc könyvem egy olyan, ami egyébként utána meg is jelenik, az is benne van igen a könyvben, ami már 2 kötete jelent meg a szerzőnek, aki azt teszi sorra, hogy egyes híres emberek hogyan osztották be az idejüket. Wow. És nagyon sokat lehet tőlük tanulni egyébként. Egészen különleges időbeosztásokat lehet látni, hogy ki mit csinált, és egy dolog világít ki egyébként belőlük, és itt egészen nagy művészekre gondoljatok, meg tudósokra, meg filozófusokra, meg mindent, tehát akár szóval ilyen kreatív dolgokra, és ezekből a sztoriból mindegy dolog világos, hogy aki valamit el akart érni, az következetesen minden nap csinált érte valamit, és nem várta az ihletet, meg a motivációt, meg a csodát, meg a felfedezést, meg a nem tudom mit. A siker az úgy jött mindenkinek, hogy minden nap beletette azt a munkát, amit szeretett volna, és úgy lett végül minden belőle.
Ez melyik könyv?
Benne van az irodalom jegyzében. Daily Rituals az a címe, de hogy pontosabb cím, azt nem tudom, azt hiszem, a Daily Rituals. És van belőle egy, most már 2 van, egy sajnos magyarul egyik se jelent meg, az elsőben csak férfiak vannak, a másodikban nők is vannak, vagyis hát csak nők vannak, de azért nyilván a végkövetkeztetés az, hogy a férfiaknak azért olyan szempontból némileg könnyebb volt, hogy például a háztartás gondja náluk nem szerepelt, és a gyerekeket helyette felnevelték mások. Ez a nőknél azért kevésbé adódott. Ezzel együtt azért csak sikerült egy nős kötetet is összehozni.
Én nagyon akartam a sikerkultuszról beszélni, de erre már nem lesz időnk, úgyhogy majd legközelebb a New York napon, úgyhogy ott folytatjuk, úgyhogy gyertek el majd április. Hát talán biztos most már a 13-a, úgyhogy írjátok föl, április 13. de még azért a helyszínnel egyeztetünk, hogy akkor lesz 100%-os, de azért most már tervezhetek vele, szerintem akkor lesz. És akkor ott folytatjuk, mert még a sikerkultuszról nagyon akartam, hogy egyáltalán mitől sikeres az életünk, mitől lett ez ennyire ilyen vágy, ugye itt a hustle culture, ami most már egy nagyon népszerű jelenség. De olvasgatni tudtok erről a könyvben, ha valakit érdekel a téma. És ez picit összefügg a záró feladattal, most akkor engedjétek meg, hogy egy olyan feladatot, ami inkább csak gondolkodós, és egy ilyen záró búcsú feladat, azzal köszönjük el tőletek, ez nem tudja a Boró, úgyhogy ez most egy ilyen önálló projekt. De nekem nagyon tetszett és bejelöltem, és most az az érzésem, hogy ezt be kell ide hoznom. Szeretném, hogy egy picit így, akár becsuknátok a szemeteket, mert ez egy ilyen elképzelős feladat lesz. Szóval csukjátok be a szemeteket, helyezkedjetek el kényelmesen, és akkor felolvasom azt a feladatot, amit itt el lehet kezdeni gondolkodni rajta, és aztán majd esetleg máskor még folytatni. Boldog 90. születésnapot! Képzeld el, hogy maga a 90. születésnapod. Boldogan és jó egészségben ünnepelsz a szeretteiddel. Ebéd után egyikőjük megkérdezi. Milyen volt az életed? Mindenki kíváncsian néz rád. Te hátradőlsz a széken és elkezdesz mesélni. Mit mesélsz nekik? Melyek azok a dolgok, amelyek boldoggá tettek az életed során? 90 év táblatából mi az, amit valódi sikerként könyvelsz el? Próbáld meg minél részletesebben leírni a beszédedet. Hát nagyon jó látni, hogy milyen sokan mosolyogva döltetek hátra. Ez egy nagyon jó jel. Szerintem tudom, hogy sokan szívesen maradnak még ebben a szituációban, de csináljátok otthon, vagy ha valakit nem szabad, akkor maradjatok még ebben a helyzetben. De szerintem ez egy nagyon jó kezdő gyakorlat arra, amiben el tudtok mélyülni, és amiben bár most csak egy ilyen 20-30 másodpercig hagytam, szerintem ezt érdemes egy kicsit csinálni és gyakorolni, és rávilágítani arra, hogy akkor valójában tényleg. Hiszen ez is összefügg ezzel, amik a céljaitok, és ehhez hogyan vagytok hatékonyak, és hogyan osztjátok be az időtöket, és hogyha más feladatok, jó feladatok, tervek, tippek, ötletek kellenek, akkor pedig tényleg ennél jobb könyvet nem tudok ajánlani a témában. Szerintem remélem meggyőzött benneteket az előző másfél óra is, mert ez volt a cél. Köszönjük, hogy itt voltatok, egy nagy tapsot szeretnék elvinni Borókának. Érdemes a témával foglalkozni, és kicsikét dolgozni magunkon ezen a területen is. Legközelebb február 3-án találkozunk szombaton, akkor Csirmasz utcában beszélgetünk. Ő is a Libertin könyvkiadó szerzője, a Mintatörész című könyve szerintem fantasztikus. Aki esetleg nem ismerné, a fő területe neki az, hogy mérkező kapcsolatokból hogyan jutunk el a biztonságos kötődésig. Úgyhogy fejtegetjük majd, hogy miért van annyi mérkező kapcsolat. A könyvben nagyon érdekes, mert hogy vannak benne novellák és versek is, és szerintem zseni. Tehát hogy egy ilyen nagyon érdekesen határterület a könyv. És egy olyan pszichológus könyve, aki a saját megéléseit is beleviszi, amit tudjuk, hogy nagyon távol van attól, amit például a régi, nagy pszichológus generációval, hogy nem szabad egyébként az embert belevinni a terápiás munkájába magának a szakembernek. Úgyhogy ezekről megváltozott elvekről, nézetekről és az ő életéről beszélgetünk február 3-án, és ő is ott lesz a Néokapon velünk. Ők az biztos, hogy havi egyszerű találkozunk az irodalmi reggelen a játékszínben. És gyertek a játékszínben, álljátok a hölgy választ, nagyon nagy siker, arra nehéz így szerezni. Jövő héten lesz szerencsém megnézni, de egy csomó jó előadás van, és járjatok színházba, és mellett olvasatok.